mennyi ember hallgatja ezt, aki amúgy is stigmatizálja, és hogy ők vissza tudják igazolni az én saját gondolataimat és zavarodottságomat azzal kapcsolatban, hogy ez most egy legit dolog-e valójában, vagy sem. Ez itt a Párna Csata Podcast, én Viki vagyok, és ma itt van velem Adri.
Szia!
Szia, Adri! Adri azért jött ma hozzánk, hogy együtt beszélgessünk egy kicsit a mentális nehézségekről, és arról, hogy milyen magasan funkcionálónak, vagyis high functioningnek lenni ilyen helyzetekben. De mielőtt még belevágnánk, mondasz magadról néhány szót. Mondhatod azt is, hogy mit csinálsz, mivel foglalkozol, meg azt is, hogy mi a házi állatod van. Szeretném, hogy egy ponton az legyen a szokás, hogy mindenki a házi állatával
mutatkozik. Ez egy nagyon jó szokásnak tűnik. Van egy pinyim, ő egy ragdoll cica, aki végtelenül kedves, és szép, és cuki, és nem a legokosabb kés, de hogy ezt így mindennel tudja kompenzálni. Ő így a mentális nehézség, nem is tudom, support animalam.
Csodálatos az a macska, és nagyon magas idegesítő hangja van.
Igen.
Fantasztikus.
Egy igazi férfi. Nagyon szeretem.
És a macskádon kívül?
Ilyenkor a felnőttes az azt jelenti, hogy mivel foglalkozom.
Igen.
Coach vagyok és mentor. Kommunikációs mentoringot tartok. Egyébként végtelenül imádom, szeretem. Tényleg ez volt a hívásom már nagyon-nagyon régóta, és nagyon élvezem, hogy ezt tudom folyamatosan csinálni. Plusz ugye itt van a mentális nehézségek, főleg azon belül is a pánikbetegség, ami nagyon a szívügyem, és erről igyekszem minél több edukatív tartalmat, illetve személyes tapasztalatot megosztani az
interneten.
Úgyhogy
reméljük, hogy ez is most ezek közé fog tartozni.
Így van.
Közben eszembe jutott, hogy elmondjuk a nézőknek is, a hallgatóknak nem feltétlenül fontos, de a nézőknek talán igen, hogy meggyújtottunk egy füstölet, szóval, hogyha...
És reméljük, hogy a kamera nem fog rá fókuszálni.
Igen, hozzátartozik, hogy ezt a részt egyszer már felvettük, de problematikus lett a felvétel, úgyhogy most újra meg kell csinálnunk, természetesen újra ugyanabba öltöztünk.
Csak a vágóképekért.
És a szett is egy kicsit a mai témához igazodik, így a plüssállatokkal, meg puha dolgokkal, mert hogy ma... mint hallhattátok, a mentális nehézségekről és hasonló kényelmetlen témákról fogunk beszélgetni, hogy nektek jó legyen.
De stigmatizálunk.
Oh, ez a szép
szó. Szofisztikáljuk ezt a dolgot.
Igen. De mivel minden adásban új vendég van, ezért azért, hogy a hallgatók és a nézők egy kicsit képet kapjanak arról, hogy mi ketten milyen viszonyban vagyunk, van valami kedvenc sztorid, amit szívesen elmesélsz velem kapcsolatban?
Szerintem nincsen ilyen egy külön darab sztorim. Nekem igazából te voltál az az ember, akivel egyrészt a legjobban tudtam kapcsolódni a mentális betegségeken, másrészt tényleg egy Wikipédia vagy, szóval, hogy ezzel nagyon jól tudunk operálni. Ez a valami történik, valamelyikünk nem emlékszik rá, és már mind a ketten keressük, hogy egyébként ez innen ered, jó? Ezt én tudom, de ezt én is tudom.
Szóval... És annyira a Wikipédiák vagyunk, hogy nem a Wikipédián keresünk rá, hanem
persze, hogy nem. Ez így van. A PubMed például mennyire az Istenek istene. Szóval mi ezen bondingolunk, illetve azért szerintem nagyon sok mindenen mentünk keresztül a saját életünkben, amiken szintén nagyon jól tudunk kapcsolódni, és aztán ez így tök szépen organikusan kialakult az évek alatt. És Viki csinál nagyon finom tojáskrémes szendvicset, ezt el kellett mondanom újra, amúgykor is ezt mondtam el, mert nagyon nagy hatást gyakorolt rám.
Sajnos annak a maradéka még mindig a hűtőmben van.
Ami ez szomorú.
Ez a jövő Vikire nézve szomorú, a ma esti Vikire nézve szomorú, aki végre ki fogja ott borítani. És
Sansa, hogy fog örülni.
Hallod, lezárható dobozban van, de ahogy kinyitom a hűtőt, érzem a szagát. Igen.
De finom volt.
Igen, abszolút. Nekem pedig az egyik kedvenc sztorim veled kapcsolatban az nyáron Endrődön, amikor a Körösparton voltunk egy kis nyaraló házikóban, és saját stégünk volt, amit egy délelőtt során kisajátítottunk magunknak, és egy női, majdnem nudista, Hát, fél nudista.
Hát fél monokinisztünk.
Strandot csináltunk. Igen, igen, szóval, hogy monokinisztünk. Eldöntöttük, hogy az most a miénk, a fiúk most nem jöhetnek oda, pedig hogy azért én alapvetően nagyon ilyen, ilyen fiú-lány vegyülő párti vagyok minden szempontból, de nagyon tetszett ez az igazán csajos program, hogy kint feküdtünk a stégen, senki más nem jöhetett oda, és monokinisztünk, és ahogy belecsobbantam a vízbe, és valami olyasmit mondtam, hogy még soha nem éreztem magam ilyen szabadnak, és el tudom képzelni, hogy ezt legalább 10-szer elmondtam egyre hangosabban és hangosabban.
Igen, nagyon-nagyon boldog voltál. Viki ilyen nagyon boldogan úszkált a napfényben. Az tényleg egy nagyon kedves pillanat
Mert
volt.
Szerintem még soha nem érintette természetes víz a mellemet így módon.
Nem peregtünk ott a gumimatracokon, beszélgettünk, kiabálva, tehát ez egy tényleg ilyen nagyon felszabadult pillanat.
Abszolút.
Pillanat, órák voltak.
Igen. Igen. Ah, fantasztikus volt. És most milyen hangulatban ülsz itt, hogy vagy?
Jól. Elkezdtem a kis pánikos utam, az aktív pánikos időszakon végére érni. Annak nagyon örülök. Megerősödtem, ismét tanultam egy kis alázaton. És most újra elkezdtem belevetni magamat abba, hogy erről aktívabban kommunikáljak, mert erre nagyon-nagyon szükség van. Egyébként tényleg jól vagyok. Lelkileg van egy csodálatos szociális hálóm, vannak nagyon szuper emberek körülöttem, úgyhogy szerintem végre egy kicsit megérkeztem.
Ezt nagy örömmel hallom. A múltkor én azt meséltem el, hogy mennyire a Krubi koncert hatása alatt vagyok, ami mennyire fantasztikus volt. Érzelmileg így ki voltam merülve, annyi mindent ott megéltem. Most egészen más, de nagyon hasonlóba vagyok. Tegnap megnéztem moziban a Poor Things-et, vagyis a szegény párákat. Nagyon jó. Ajánlom neked.
Tegnap pont ezt néztem, hogy meg kéne néznem. Úgyhogy...
Az Insta story miatt?
Nem. Teljesen önállóan. Agyhalottan így feküdtem otthon, ilyen 11 körül dolgok a moziban. Ez érdekes, úgyhogy akkor jó.
Az egyik ismerősömnek a csaja mondta rá, csak így olvastam Facebookon, hogy ugyanaz, mint a Barbie, csak basznak benne. Ez volt a hivatalos véleménye. Nagyon érdekes. Nagyon sok vegyes érzésem van vele kapcsolatban, szóval számomra nagyon látszik, hogy oké, ez egy női felnövekvés történet ugyanúgy, egészen más szempontból. Egy ilyen modern Frankenstein sztori, ami próbál úgy beszélni a női felnövekvésről, hogy amúgy rohadtul látszik, hogy férfi írta és rendezte. Szóval emiatt...
Ez érdekes.
Emiatt nagyon vegyesek az érzéseim vele kapcsolatban, nagyon hosszú, és nagyon lassú.
2,5 óra.
Igen. Nem mentem ki közbe pisilni, sőt, képzeld el, hazáig kibírtam, és otthon pisiltem legközelebb.
A kisapodat nem nézted, amiben ott van a pisi szünet?
Nem.
Király.
Úgyhogy neked kifejezetten ajánlani tudom. Szóval, ha megnézted, utána részletesen kibeszéljük, mert ez is egy olyan film, amiről így
adom.
Kell.
Jó, a héten ezt így beiktatom.
Jó, helyes. Vágjunk bele a témát.
Hát muszáj lesz, most már nagyon szépen itt felvezettük, fluff-fluff, de...
Igen, megölelgettem a kis Hedvigemet, itt van kis Hetyi. Porg, itt van egy nagyon puha maci Hetyi, Adri egy nagyon puha plétbe van burkolózva, én leggingsben vagyok, a Taylor Swift pulcsimban, úgyhogy... Nagyon hozzuk a minél kényelmesebb közeget annak érdekében, hogy minél jobban meg tudjunk nyílni ezzel a témával kapcsolatban.
Plusz sminkelni is kellett. Tehát van ez, amikor így harcba megy az ember, hogy én oda most nagyon fölmegyek, és ahhoz kell sminkelni.
Igen, és illetve én a hajamat is megcsináltam.
Mert mindennel meg vagyok.
Mert olyan töve van a hajamnak. Annyira lenőtt a hajam.
Nagyon durva.
Holnap megyek festeni.
Brutális.
Még nagyon sokáig tudnám kerülgetni.
Csináld végig, semmi baj.
Arra gondoltam, hogy hiába egyébként volt már egy epizódunk a pánikbetegségről Dáviddal, illetve volt egy epizódunk velem, amiben a bipoláris depresszióról beszéltem. Most azért mégiscsak kicsit így felvezethetnénk, hogy kb. Az emberek tisztában legyenek vele, akik mondjuk ezeket a részeket nem hallgatták, meg hogy azóta nekem, meg hogy neked személy szerint milyen megéléseink vannak. Szóval mesélsz róla, hogy nálad a pánikbetegség az hogyan került az életedbe? Hol szerezted ezt a Pokémont, hol találtad?
17 évesen így egyszer csak szembe jött velem a buszon a Pokémon, ahol is volt az első pánikroham, amikor tartottam egy hoki meccsre. Fogalmam sem volt, hogy mi történik, csak szörnyű volt. Aztán nyilván az ember gyorsan rutint szerez ebben a dologban. 3 aktíva pánikos időszakom volt. A pánikbetegségről azt kell tudni, hogy ez nem feltétlenül egy konstans állapot, tehát nem szükségszerű az, hogy te állandóan ismétlődően pánikrohamokban vagy. A pánikbetegségnek magának a diagnosztizálása azt hiszem, hogy úgy van, hogyha egy hónapon belül volt legalább 4 pánikrohamod.
Ez kurva sok amúgy.
És vagy a mindennapi életeddel egy kicsit már így kezdesz szétesni, akkor onnantól nagy eséllyel pánikbeteg vagy. Nekem ez általában akkor szokott kijönni, amikor valami hosszú távú stressz alatt vagyok. Nyilván ez is eszkalálódhat nagyon durván, meg is tud állni egy ponton. Tehát csak az, ha valakinek van egy pánikrohama mondjuk 10 évente egyszer, az nem pánikbeteg. Uh-huh. Na, hát nekem ez sose így volt, nekem inkább ilyen zipelt pánik időszakaim vannak. Én ezt úgy szoktam példálozni, hogy olyan, mint egy herpeszvírus, hogyha legyen az immunrendszered, akkor egyszer csak előjön. Hence this. És olyankor egy kicsit sokkal küzdősebb. Uh-huh. Igen. Közben nyilván lehetnek szorongásos időszakaid, meg tudsz félni a dementorságától a pániknak, úgyhogy ez is egy komplexebb mentális betegség.
Nekem az én oldalamról, én bipoláris depresszióval küzdök, élek együtt. Erről már beszélgettünk korábban, hogy te a mentális nehézség kifejezést Igen. szereted, én pedig a mentális betegség kifejezést.
De most már kezdek így feloldódni abba, hogy betegségnek hívjam.
Tényleg?
Szóval igen, ez a múltkor pont elgondolkodtam.
Mert nekem az van, hogyha betegségnek hívom, akkor ilyen tőlem elkülönülő dologgá vált, szóval, hogy nem a személyiségem része, hanem külön van tőlem, illetve ez segít abban, hogy a megfelelő komolysági szinten kezeljem. Amiről még lesz szó ma a high functioning kapcsán, de hogy lényegében engem amúgy azt hiszem most már 7 évvel ezelőtt diagnosztizáltak. Én kórházba kerülve kaptam meg a diagnózisomat, és ez igazából arról szól, hogy váltakozva jelennek meg, hol depressziós, hol mániás időszakok. A mániából nekem hipomániám volt már többször, ami egy fantasztikus állapot. Egy nagyon kicsit euforikus, de hogy egyébként ilyen rengeteg motivációval, örömmel, energiával jár. A 4 óra alvás az bőven elég, és annyit dolgozok, amennyit nem szégyellek, és kicsit több pénzt költök, mint szeretnék, kicsit több emberrel szexelek, mint szeretnék, de hogy alapvetően ilyen teljesen kezelhető, akinek a effektíve mániás van, az egyes típusú bipoláris, az ott náluk tényleg, szóval az ilyen pszichotikus tünetekkel is járhat. Viszont az enyémnek így kifejezetten a jellemzője az, hogy sokkal több a depressziós időszak, és sokkal mélyebbek a depressziós időszakok, úgyhogy olyankor pedig abszolút ez a tényleg hosszú heteken, akár hónapokon keresztül tartó ilyen nem találok élvezetet semmiben, nincsen semmi energiám, nem akarok csinálni semmit, folyamatosan ilyen loopokat futok a fejembe azzal kapcsolatban, hogy értéktelen vagyok, és nem is szeret senki, és nem is akar senki találkozni velem, és hogy teher vagyok mindenki számára, meg nyilvánvalóan öngyilkos gondolatokkal, legrosszabb esetben kísérletekkel is jár.
Hat,
igen, nem törvényszerű, igen. Hogy ezzel jár.
Ez azért nem hangzik el se egy sétának a parkban.
Igen, és pont beszélgettünk róla, hogy mennyire vicces, hogy mi így a két végleten vagyunk, neked halálfélelmed van pánikrohamkor, igen. Nekem pedig, amikor durva mély depresszióban vagyok, akkor pedig halálvágyam van.
Ilyenkor kéne egyesíteni az erőinket.
És középen találkozni.
Igen. Végül is csináljuk időnként. Szóval így a becsekkolások, azt egész jól megtanultuk szerintem, hogy a másik mindig eltűnik, akkor el kell kezdeni így finoman pingelni, hogy szia, egyébként nem vagy egyedül, meg szeretve vagy, semmi baj, csak gyere ki. Én kis finom vadászal.
Igen.
Nem ijesztjük el.
Igen. És amiről ma beszélgetni akarunk, az a high functioning része ennek, amit magyarul magasan funkcionálónak fordítanak, és van egy csomó hivatalos diagnosztikai része. Az, hogy magasan funkcionáló, az nem egy klinikai diagnosztikus kifejezés, hanem ez egy köznyelvi megfelelője. Van disztémia, persistent depressive disorder, szóval vannak ilyenek, amiket csak szakember tud diagnosztizálni, és mindenképpen szakemberhez forduljon vele, akinek Mindig menjetek szakemberhez. De amiről most mi beszélni fogunk, az az, hogy mi, akik hosszú ideje élünk ezekkel együtt, miért tűnik úgy mindig, mintha semmi probléma ne lenne?
Mert kis zsákmányállatok vagyunk, akik már csak akkor mutatják, hogy bal van, amikor kb. Haldokolnak.
Úristen, a macskák mennyire ilyenek?
Elvonulnak meghalni.
Ja, valahol ez a félelmetes benne, hogy a külső szemlélő számára úgy tűnhet, mintha minden rendben van. Ja. Szóval én is keresztül megyek úgy depressziós időszakokon, hogy ugyanúgy felkelek reggel, ugyanúgy dolgozom, ugyanúgy találkozok emberekkel, ugyanúgy úgy néz ki, mintha normálisan élném az életemet, csak hogy közben szép lassan a lelkem meghal.
Igen, ez a belső pokol, ez tud nagyon-nagyon fura lenni. Nekem is volt úgy pánikrohamom, hogy így megjegyezték utána, hogy ne haragudj, nem volt pánikrohamod, hát ne haragudj, baszd meg. De volt.
Amúgy pont ezen gondolkodtam, hogy én is egy olyan ember vagyok, aki így ítélkezni tudok a mentális nehézségekkel kapcsolatban, mert hogy én úgy érzem, hogy nekem megvan a plecsnim, a diplomám ezzel kapcsolatban, hogy
van papírod?
Van papírom, rá van írva a papírra, szóval én tudom. Problémám van azzal is, amikor emberek saját magukat diagnosztizálják, de hogy automatikusan ítélkezem, amikor valaki azt mondja, hogy mondjuk szarul van, és nem látom rajta, vagy hogy ezt nem igazolja vissza a viselkedése, a cselekedetei, és ilyenkor mindig emlékeztetnem kell magamat arra, hogy felkapcsolva hagytam ezt a lámpát, ezért nem feltétlenül lesz olyan a színe a képnek, mint szeretném, de hogy emlékeztetnem kell magamat arra, hogy nekem is van egy csomószor olyan időszakom, amikor nem látszik rajtam, mert aktívan rejtegetem. Anya, minden rendben, szólni fogok, ha baj van.
Én is.
Adri is szólni fog, anya, neked.
Igen. Nehéz a maszkolás. Egyrészt iszonyatosan sok energiát elvisz. Nagyon. Sokkal több energiát elvisz, mint ha csak úgy az ember beleülne, és azt mondja, hogy jó, most elfogadom, hogy ez egy szar hét hónap valami.
Annyira jó metaforát olvastam róla, hogy olyan, mint amikor mész az autópályán, és egy sebességgel mész mindenkivel, mármint hogy azonos sebességűnek tűnik, de hogy valójában neked félig be van húzva a kézifék, és be van oda ragadva. Szóval, hogy úgy néz ki kívülről, hogy mindenki egyenlően halad, de valójában neked sokkal jobban kell nyomnod a gázt annak érdekében, hogy tartani tudd a tempót, és nyugodtan cáfolja meg ezt a hasonlatot bárki, akinek több fogalma van az autók működéséről, mint nekem.
Hát de gondolj bele, valószínűleg, hogy gyorsabban kell, meg többször szervizelned, meg ilyesmi. Én is rengeteget tudok az autókról. Tulajdonképpen ezzel a legnehezebb dílálni, vagy az egyik legnehezebb, amikor neked tudnod kell, hogy hol vannak a határaid, mikor kell elvinned szervizbe az autót. Mikor mondod azt, hogy hát, nagyon jó volt ez a program ötlet, zseniális, nagyon szeretlek, de köszönöm.
Nekem pont most volt egy ilyen, most hétvégén, amikor így úgy éreztem, hogy nagyon sok minden történt az elmúlt héten, el sem akarok menni. Szombat este volt az, hogy úgy feküdtem le aludni, hogy azt éreztem, hogy szétrobbannak az idegszálaim. Úgyhogy egész vasárnap nem beszéltem senkivel azon kívül, hogy felhívtam az anyukámat telefonon, mert már nagyon régen hívtam fel, és tudtam, hogy érzi, hogy valami nem oké. De hogy egész vasárnap nem beszéltem amúgy senkivel, és 6 órán keresztül horgoltam, és megnéztem a Princess Diaries 1-2-t, meg a Bride Wars-t. Meg befejeztem a Lavender Spectrumot.
Igen, azt írtad.
Szóval van ilyen, amikor így rá kell jönnöd, hogy oké, ha ezt így folytatom, akkor abból baj van. Uh-huh. És el kell menni a szervizbe, és sokszor a szerviz az lehet csak az, hogy egy napon keresztül nem hagyjuk, hogy bárki nyomasszon, hanem azt csináljuk, ami nekünk jól esik. Mindenféle nyomasztás nélkül ez borzasztóan nehéz. De a szervizelés az sokszor pedig az, hogy el kell menni a terápiára, és aktívan dolgozni kell. És attól függetlenül, hogy nekem most ez egy olyan szervízköröm volt, imádom mostantól ezt a szervízt.
Szerviz. Máltal csak, Viki, ma kéne egy szerviz, nem? Jó, menjünk sétálni.
Attól függetlenül, hogy nekem most úgy nézett ki ez a szervízkör, hogy egyedül kellett lennem csöndbe, és nem kellett beszélnem senkivel. Ettől függetlenül van az a szervízkör, amikor meg arra van szükségem, hogy valaki ott legyen és fogja Igen. a kezem, vagy valaki ott legyen, fogja a kezem és beszélgessünk. Ez sem mindig ugyanaz.
Meg kell tanulni jól önzőnek lenni. Ami tök nehéz, mert ugye ez is stigmatizálva van, mert mégis mit képzelsz magadról, de ugye erre van az, hogy a repülőgépen is magadra teszed először a maszkot, mint a gyerekre, mert ha te megmakkansz, a gyerek se fogja túlélni.
Igen.
Csak ezt nagyon nehéz lekommunikálni jól a környezetnek. Mert ők csak annyit fognak érzékelni, hogy hát ő már megint nem jött el. Igen, de az, hogy nem mentem el, nekem körülbelül 10 egységet adott, versus, hogyha elmegyek, és bemegyek mínuszba.
Aki depresszióval küzd, és ilyen high functioning, annál ez éveken keresztül tarthat, szóval ahhoz, hogy mondjuk valaki a persistent depressive disorderrel diagnózist kapjon, annak 2 éve kell fennállni a tüneteknek, ami egészen elképesztő, de hogy sokszor az emberek se veszik észre saját magukon, és ezért mi se feltétlenül külső szemlélőként, de hogy amikor egyszerűen csak nem találsz örömet az életben. Mindig fáradt vagy, de menedzselhető. Nem élvezel kifejezetten semmit, de el tudsz menni helyekre. Szóval, hogy ilyen, azt gondolnád, hogy a baseline-on élsz, de valójában pedig alatta, és ez annyi ideig fennáll, hogy
megszokod.
Az, igen, igen, megszokod, hogy szarul vagy.
Igen, és nem az vagy lesz olyan, az alap.
Igen, és nem vagy olyan szarul, hogy a földön fetreng, és ezért ilyen saját magadat is gaslightolod, meg ilyen dupla stigma ül ezen, mert hogyha nem vagyok olyan rosszul, hogy annyira rosszul legyek, akkor valójában én csak hisztizek, meg lusta vagyok.
Csak szóval össze kéne szedni magadat. Pontosan. Kicsit megrázni.
Pontosan.
Pihenj egy fél órát a kanapén, és utána egyből jobb lesz.
Igen, igen.
Bárcsak így működne ez. Úristen. Cserébe nagyon gyorsan elfogy az energia, de nem baj, mert high functioning vagy, azért utána is tolod. Megvárod, amíg elmész a falig, és így elkezded átütni a fejeddel. És amikor átestél, még akkor is mész egy kicsit.
Igen, ez történt velem, amikor a kórházba kötöttem ki.
Igen,
szóval,
ez ilyen.
És a múltkor pont mutattam is neked egy fotót, hogy akkor hogy néztem ki néhány hónappal előtte. És ahogy így feldobta a Google Photos, hogy jaj, ez volt 8 éve, nem tudom, hogy 7 vagy 8, lényegtelen. És így ránéztem, és így azt a kurva, de betegesen néztem ki. És a környezetem az meg azt tapasztalta, hogy jaj, a Viki biciklivel jár munkába, úgyhogy mennyire jól lefogyott, amit most már kimondani is szar ez a kifejezés, hogy jól lefogyott valaki. Ja, de hogy betegesen néztem ki így az átlagomhoz képest, csak ugye ez annyira lassan történt, hogy nem vette észre igazából senki, meg nem látta senki, hogy szarul vagyok, nem mutattam senkinek, nem mondtam el senkinek, és aztán egyszer csak a föld alatt találtam magam.
Nagyon nehéz amúgy nem neheztelni például az ember környezetére, amikor érzed, hogy csúszol, és várnád, hogy valaki egyszer csak így megfogja a kezedet, hogy csillagom, üljünk már le, baj van? De nem, mert te egy szuperhíró vagy, úgyhogy te nagyon tolod, amíg eltolod magadat valahova nagyon messze, ahol nem kéne, és utána azzal megküzdeni, hogy szégyelled magad, amiért neheztelsz a környezetedre, szégyelled magad azért, amiért amúgy nem nyúltál ki hamarabb segítségért. Ah, fú, tényleg annyi mindent lehet egy ilyen dologban megtapasztalni, amit senkinek nem ajánlok. Viszont nagyon sok mindent tud tanítani.
Neked már van egy listád ezzel kapcsolatban, hogy ilyenkor te mit csinálsz? Igen. Hogy mások hogyan tudnak neked segíteni. Ezt hogy tudtad egyáltalán összeállítani?
Hát az évek meg a rutin. Az elején tényleg annyira fogalmam sem volt, hogy mit tudok magammal kezdeni, vagy hogy egyetem mi történik velem. A világ összes orvosához elküldtek, mert ugye a pánik meg a szorongás rengeteg olyan testi tünetet okoz, ami bármi is lehet.
Igen, a legtöbb pánikus az azzal kezdi, nem, hogy szívrohammal megy el a sürgősségre.
Hát persze, és aztán kiderül, hogy hát, jó, ez már is múlt, mire beértél. Ez azért nehéz, de ezt nagyon ügyesen le tudjuk hozni, hogyha rohamom van, hogy Vikinek becsekkolok, és akkor 10 perc múlva ránézünk, hogy még élek, akkor valószínűleg ez nem volt egy szívroham, tehát akkor pihenünk. A manuálomat úgy kezdtem el összerakni, hogy ahogy haladtam az időben, elkezdtem figyelni, hogy mik azok a dolgok, amik automatikusan elkezdek mondjuk én csinálni, hogy mi az, amik hirtelen így bejutottak, hogy ó, hát ez segít. Tehát ilyen volt a hideg. Például emlékszem az első rohamomnál, tél volt, mínusz akárhány fok, klasszikus ilyen óriási fekete puffy jackiben nyomva. Oh, annyira puha volt az a jacky. Szóval
Mi lett azzal a Jackie-vel?
Hát eltelt 17 év. És lecipzároztam magamról, és lefeküdtem a jéghideg földre. És a hideg elkezdett segíteni. Úgyhogy egy idő után így megvolt bennem az, hogy jó, a hideg a barátom, akkor őt felveszük el a listára. Ott volt az, hogy mondjuk a víz mennyit segít. Tehát amikor nagyon-nagyon rosszul voltam, akkor egyszerűen csak így beültem a zuhanyzóba, és folyattam magamra a vizet. Nem tudom, segít az, ha racionalizálok valakivel. Nem mindenkinek segít nyilván ugyanaz, meg mindenkinek lehetnek ebben módosítások, de igenis például a földdel is nagyon sokat tud segíteni, amikor így becsatornázod saját magadat a jelenbe, és nem pedig eltrippelsz, hogy itt most minden katasztrófa, apokalipszis van, mind meghalunk, mind megőrülünk, nem tudom, csak rossz dolgok fognak történni. Fú, erről beszélni is néha annyira szörnyű, mert belegondolok, hogy ezt mondjuk kívülről hallani mennyire más, mint belülről megélni. Mert egyébként én tudom, hogy egy pánikroham nem jelenti azt, hogy amúgy gáz van, de mégis megélem, ez kívülről fogalmam sincs, hogy pontosan milyen lehet.
Nagyon összezavaró. Szóval én akármikor megtapasztaltam, hogy a környezetemben valakinek pánikrohama van, az ilyen fogalmam sincs, hogy mit csináljak. Pont azért, mert valószínűleg annyira személyre szabott, hogy kinek mire van szüksége, meg annyira egyedi, hogy mit látok a másik emberen. Szóval nyilván, amikor valaki kapkodja a levegőt, és teljesen meg van zuhanva, és hogy így kívülről azt látom, hogy úristen, a földön ringatózik, és mit tudom én, akkor így beszarok, mint az állat, hogy most mi történik, és próbálom a tőlem telhető legjobbat megtenni, vagy legtöbbet, de amikor viszont azzal állok szemben, hogy neked pánikrohamod van, és nem látom kívül, akkor így nem tudom, hogy mit csináljak hirtelen.
Nekem például az érintés nagyon sokat segít. Tehát, hogyha SOS-be kell valami, akkor az tök jó. Tehát a múltkor is, amikor itt benn voltunk, és így éreztem, hogy már így nyomasztódom nekem, az tök segített, hogy megöleltelek, akkor egy kicsit szerettük egymást, aztán mindenki ment a dolgára. Szóval ilyenek csomót adnak.
Erről azért jutott eszembe a Grace klinikában, amikor az autizmus
a
spektrumon lévő szívsebész jön, és hogy egy ilyen pánikrohom közeli állapotba kerül, és hogy így megölel. Hogy nem, ő mondja, hogy
ölelj meg.
De
szorosan.
Igen. Úristen,
és ez tényleg
jó volt. Nagyon. Az a rész.
Hogy mindenki csak így rápunnyant egy idő után, és így mindenki bekerült egy ilyen közös flóba. Nagyon jó volt ez a rész, igen. Olyan kár egyébként, hogy a médiában nem egy csomó mindent nem teljesen realisztikusan ábrázolnak ugye a mentális betegségekből. Annyira várom, hogy eljussunk oda, hogy ezt tényleg a valóság szintjén kezdik el kezelni. Uh-huh. Nagyon sokat segítene mindannyiunknak.
Annyira nehéz egyáltalán felfogni, hogy mi ez.
Én.
És annyira egyediek a megélések, hogy én is sokszor nézek egy filmet, amiben mondjuk van egy bipoláris ember. Teszem azt a Silver Linings Playbookban. Bradley Coopernek a karaktere elvileg bipoláris, és így végignéztem, és így tizát, hogy ez a csávó ezzel küzdene. Szóval, hogy annyira mások voltak a tünetek, meg annyira mások voltak a megélései, és mondom, én az ember vagyok, aki azonnal így ítélkezik, meg azonnal azt mondom, hogy hát ez nem az igazi. Voltam úgy egy egész, a Skip Intro filmes podcastben volt egy egész részünk arról, hogy a mentális betegségek hogyan jelennek meg a filmekben, és hogyan nem.
A Ted Lasso-ban egyébként elég jól tudták mutatni, hogy milyen egy pánikroham például, meg hogy mennyi mindennel lehet segíteni lelkileg valakinek ebben a dologban, de ott mondjuk arra nagyon emlékszem, hogy ha valaki nézi még a Ted Lasso-t, és nem tudom, szeretné, hogy meglepetések érjék, akkor léci most egy percig ne hallgassatok, de ott, amikor ugye kvázi lehozzák azt, hogy neki pánikrohama volt, és ebből egy ilyen óriási issút csinálnak, az annyira szíven ütöz, hogy úristen, tehát ez az ember tele van szeretettel, meg csinálja a dolgait. Igen, küzdött ezzel, és ez egy tök nehéz dolog. Komolyan így szeretnénk rámutogatni. Annyira, de annyira.
Mert ez is egy kicsit így diszonáns a fejekben, hogy meg sokszor bennem is, hogy oké, nehézséggel küzdök, és nekem sokkal többet kell lefutni, hogy ugyanoda jussak, mint mások, De ettől függetlenül be akarom bizonyítani, hogy amúgy én is ugyanúgy képes vagyok,
persze,
mint mások, sőt többre is. És ez a fejemben is sokszor így összekapcsolódik, hogy de akkor hogy fogja ezt bárki elhinni, hogy én ugyanarra képes vagyok, amikor arról beszélek, hogy nekem többet kell tenni azért, hogy ugyanarra képes legyek.
Ezért jó, hogyha a közeged olyan, akik vagy küzdenek ezzel, vagy végtelenül tudnak empatizálni, vagy egyébként mentek már keresztül nagyon nehéz időszakon. Szerintem sokkal több mindent tanultam megértékelni, mióta ez az állapot van. Megtanultam értékelni azt, hogy amikor egy tök nehéz időszakon megyek keresztül, az, hogy én ettem kétszer aznap, yes! Adri, te ma lehoztad a csillagokat az égről. És elhiszem, hogy ez tök fasságnak tűnik valakinek, aki egyébként okén van, tehát amikor a kézifékkel behúzva taposod a gázt, akkor ez egy óriási, tényleg óriási dolog.
Amikor ilyen nagyon abba vagyok, hogy nem hiszem el saját magamnak se, hogy problémám van, mert ugye nincs akkora problémám, hogy látszódjon, tehát valójában nincsen problémám. Az utóbbi időben igyekszem így saját magamat, meg a környezetemet is emlékeztetni arra, hogy kvázi egy krónikus betegséggel élek, szóval, hogy erre így oda kell figyelni, hogy amikor jól vagyok, akkor is jól maradjak. És ezért nagyon sok mindent meg kell tenni a mindennapi életben, hogy ez lehetőleg így is maradjon.
És a kis dolgokat kell megtenni, mint hogy menjél aludni, meg egyél.
Feküdj le időben aludni. Egyél egészségesen.
Sportoljál. Sportoljál.
Igen, erről beszélgettünk is, hogy annyira rosszul vagyok tőle, hogy elmegyek a pszichiáterhez, és mondom neki, hogy szarabú vagyok. Ő megközli, hogy hát ő nem akar emelni a gyógyszeremen, úgyhogy ki kéne sétálni a Margit szigetre, és kicsit futkározni, és így...
No!
Ne, kérlek, ne! Annyira, vannak ilyen annyira egyszerű dolgok, és annyira fábasz, hogy nem tudom őket megcsinálni. Például a meditáció, meg a mindfulness, vagy az, hogy csak 10 percet jogázzak otthon, és az, hogy ez megint egy ilyen dupla szégyen, meg haragszom saját magamra, hogy ha csak ilyen picit kéne megtenni, azért, hogy sokkal jobban legyek, akkor mi az, hogy erre a picire se vagyok képes, miért nem vagyok képes, és akkor valójában, ha a picit se teszem meg, akkor nincs jogom szarul lenni sem.
Mondom én, hogy nagyon sok mindennél lehet itt szégyent érezni. És nagyon vicces, hogy egyébként tudunk rajta nevetni, bár szerintem őszintén ez a legjobb megküzdési mechanizmus erre az egész helyzetre. Én is tudtam röhögni azon, amikor már nem tudom, 2 vagy 3 napja nem bírtam normálisan enni, és így gondolkoztam, hogy mit csinálják, és fogtam, és leturmixoltam mindent, amit bírtam. És hogy így ültem a kis mindenes akármimmel, és iszogattam, és elröhögtem magamat, hogy hát jó, akkor...
Mit turmixoltál le?
Banánt, meg mivel nem szeretem a gyümölcsöket, ezért én eléggé bajba voltam ezzel, de találtam akkor kókusztejet, az nagyon király volt, és még azt hiszem volt ottan egy fél citromom, vagy valamilyen nagyon random dolog.
Oké, én elképzeltem, hogy egy pizzaszeletet leturmixolsz.
Nem, bár elgondolkoztam másnap rajta, amikor így, hát annyira nem kívánom ezt a palacsintát, vajon ez mennyire gusztustalan, ha beturmixolom egy kis tejjel.
Vagy ha a palacsintát nem kívánod, szólsz nekem.
Igen, Viki, szeretnék enni, úgyhogy kérlek, ezt edd meg helyettem. Viszont a másik, ami nagyon fontos, így a high functioning dolognál, hogy ha elkezded informálni normálisan és edukálni a környezetedet arról, hogy egyébként, amikor elkezdek mondjuk szarabbul lenni, akkor valószínűleg így és így fogok viselkedni, vagy elkezdem izolálni magamat, vagy észre fogod venni, hogy mit tudom én mi, tényleg akinél ami történik, akkor elkezdenek ők is rád figyelni. És ez nem teher valójában egy csomó mindenkinek, mert akinek teher, azzal így se úgyse tudsz hosszú távon együttműködni. Nekem óriási segítség volt, hogy emberek hoztak kaját, amikor tényleg nehezen ettem, meg tök kevés energiám volt, mert éppen jöttem ki egy tök nehéz időszakból. És tényleg egy pici gesztus. Nézd, főztem egy olyan x adag kaját, itt van egyél. Világokat váltott meg.
Én imádtam azt megtapasztalni, hogy valaki segítséget kér tőlem, és segíteni tudok nagyon apró dologgal, és ez borzasztóan jól esett, és nem tudom, hogy ennek ellenére miért nem tudom megtenni azt, hogy én segítséget kérek másoktól. Nekem ez borzasztó nehezemre esik, és az elmúlt évek során egyre inkább rá kellett mennem arra, hogy olyan emberekkel vegyem körül magam, akik észreveszik. lehet, hogy azért, mert elmondom nekik, hogy figyelj, erre kell figyelni, de lehet, hogy azért, mert hogy alapvetően mondjuk ők is küzdenek mentális nehézségekkel, és ezért sokkal jobban értik, vagy vannak annyira érzékenyek, meg tudják annyira, hogy mi történik velem, hogy tudják, hogy mire kell odafigyelni. Szóval például az egyik barátnőm azt csinálta, hogy amikor a tesóm halálának az évfordulója volt, akkor 3 különböző programötletet így elém dobott, hogy ha van kedved, akkor e közül a 3 közül valamelyiket válasz ki, és csináljuk, ha nem, akkor meg nem. És ez hatalmas segítség volt, hogy tudtam, hogy oké, valaki gondol rám, és hogy nem nekem kellett eldöntenem, hogy mit akarok csinálni, hanem láttam lehetőségeket magam előtt. Vagy amikor az van, hogy oké, szeretnéd, de hogy átmenjek, és igen, de nem akarok beszélgetni, akkor videójátékozhatunk csak, vagy nézhetünk valamit együtt, vagy amikor csak átmegyek hozzád, és szívesen fekszem a szőnyegen, és nézem Pinyit, szóval...
Azért az egy elég jó dolog, lesz.
Az egy fantasztikus dolog, mert Pinyin van miket nézni, és nem érzed úgy folyamatosan, hogy meg akar ölni, mint Sansánál. Ha egyetlen őt nézegeted...
Sansát azért le lehet kenyerezni kenyérrel, szó szerint.
Képzeld el, nagyon vicces volt. Szombaton átjött hozzám 2 barátnőm, és az egyik ők a Glória, akit már jól ismer a macska, és amikor megérkezett, akkor így ránézett ilyen nagyon morcosan, mielőtt felrohant volna az ágyra, de tudod, így már ugrásba volt, hogy felrohan az ágyba, és így téged ismerlek. Jó, akkor nem rohanok fel az ágyra. És utána pedig megjött a Tamara, akivel nem találkozott korábban, és felrohant az ágyra azonnal, és kurva mérgesen nézett nagyon sokáig, és egy ponton túl lejött, és játszott, meg ott feküdt a szőnyegen, mert ez van, amikor olyan emberek közelében van, akik tudják, hogy hogyan nyúljanak félős macskához. A Tamaráiknak 3 macskájuk van. És hogyha tudod, hogy hogy kell kezelni, akkor ő ilyen hirtelen így okénak érzi magát. Ha nem akarsz hozzányúlni, és nem akarsz ránézni sem, akkor maradhatsz.
Akkor nyertél, igen. Ezt mindig úgy szeretem. Szóval a legmorcosabb arcú macska a földön, de hát annyira csodálatos.
Szóval, hogy ezek az interakciók nagyon sokat tudnak segíteni, akár állattal is, de hogy olyan emberekkel, akik így értik azt, hogy akkor is lehet szar, amikor nem nagy szar van, hanem csak kicsi szar van. És van, hogy csak így, oké, nem tudják, hogy a szobában hol van, hol a kaki Robin, hanem így érzik a szagát, és úgy vannak vele, hogy most valami van. És amúgy nekem is előfordult korábban, hogy nehezteltem a környezetemre, hogyha nem vették észre, és nem írom, meg nem írtam a számlájukra, hanem inkább amúgy csalódott voltam. Egy kicsit magamban is, hogy lehettem volna hangosabb azzal kapcsolatban, hogy nekem most mire van mondjuk szükségem.
Igen, csak nehéz hangosnak lenni, mert nehéz kifejezni azt, hogy nincsen baj, de baj van. Szóval, hogy is mondjam, szóval tudod, amikor már így tudod, hogy baj lesz, de még nincsen baj, de már kezd baj lenni, szóval ezt nem annyira egyszerű elmagyarázni.
És akkor nagyon nehéz meghúzni a határokat, mert nem feltétlenül látja a másik ember, hogy te ezt most miért csinálod, és ezért nagyon szeretem, hogy vannak olyan emberek, akikkel szemben tudom, hogy bármikor megtehetem, hogy lemondok egy programot, és érteni fogják, hogy miért mondom le, és nem fognak neheztelni miatta. De van, amikor csak annyit lát valaki, hogy oké, már megint lemondta, vagy már megint nem találkoztunk, és tök érthető, hogy úgy van vele, hogy nem is akar velem találkozni, vagy oké, akkor én se szánok erre az emberre időt. Szóval sajnos ezek tök komplexek, és Igen. Egy csomó helyzetben tökre érthető, hogy ha te meghúzol egy határt a saját érdekedben, akkor a másik oldal nem feltétlenül érti, hogy ez miért történik.
Igen, csak én mondjuk egyre inkább, nem is tudom valahogy, tehát hogy kikoptak azok a barátságok az életemből, ahol egyszerűen nem tudtunk ezzel kapcsolatban rendesen kommunikálni. Mert megértem azt, hogy hónapokon keresztül frusztráló, hogy nem lehet ugyanúgy programokat csinálni, de egyszerűen, ha nem priorizálom saját magamat, akkor senkinek nem lesz jó. És akkor a legnehezebb amúgy nemet mondani, amikor egyébként még van energiád, és tudod, hogy amúgy ez még nem tolna el a falig, az tényleg az önuralom.
Múltkor meséltem valakinek, hogy egy nehéz szituációban voltam, és hogy milyen ügyes vagyok, mert meghúztam a határt, amikor már nem volt rá energiám, és ahogy így kifejtettem, akkor így rájöttem, hogy az nem az, ez nem, a határt azt előbb kell meghúzni, mint amikor már nem bírod ki. Mert hogy az lenne a lényege, hogy egyben maradjál.
Csak amikor high functioning vagy, és bizonyítani akarsz, hogy te ugyanolyan értékes vagy, mint mindenki más, ami amúgy így van, de mivel elkezdtük stigmatizálni azt, ami a normálistól eltérő, ezért jobban akarsz küzdeni. Uh-huh. Úgyhogy ezért tök jó, amikor az embernek olyan barátai vannak, akik vagy keresztül vannak ezen, vagy pedig nagyon-nagyon tudják érteni, hogy ez ezzel jár.
Vagy sok esetben előbb észreveszik, mint én saját magam.
Az annyira csodálatos. Nagyon ritka, de ez nagyon-nagyon csodálatos. Meg amikor amúgy felkészülnek, mert lássuk be, hogy minden mentális betegségnél azért vannak triggerpontok. Tehát például neked a tesód halálának az évfordulója nyilván egy olyan esemény, amire azért mindenki tud gondolni, aki közelebb áll hozzád, hogy valószínűleg ez nem a habzsidőzsi tapsikolós időszak.
Hanem a poklok pokla.
Igen. És ezekre legalább lehet előkészülni. És ez szerintem fantasztikus. Szóval a szeretet meg így egymásnak a megtartása szerintem az egyik legjobb dolog, ami a mentális betegekkel, és valószínűleg mindenki mással történhet.
Nekem az egyik kedvenc élményem veled kapcsolatban, amikor még most így november-decemberben valami volt, és te emlékeztettél rá is, hogy nem is így van, hanem így emberek között, hogy jó, de te most amúgy egy kurva nehéz dolgon mész keresztül, még mindig, már megint, folyamatosan. Ezt így használjam is. Nem feltétlenül kifogásként bármire, hanem hogy ezt vegyem már figyelembe, mert hogy hajlamos vagyok én is elfelejteni azt, hogy oké, valamit lassabban kéne vennem, vagy valami olyan helyzetből ki kéne vonnom magam, ami számomra romboló egy ilyen helyzetben, és hogy így emlékeztet a környezetem arra, hogy hallod, ezt az adott dolgot kezeld úgy, hogy amúgy teljesen érthető, hogy szanaszéjjel vagy, mert hogy a körülményeid indokolják azt, hogy szanaszéjjel vagy.
Ez így van. Hát az önempátia egy kifejezetten nehéz dolog manapság, viszont szerintem az egyik leghasznosabb. És ezt egy csomószor inkább úgy kezdjük el megtanulni, hogy mások emlékeztetnek rá, hogy amúgy figyelj, tök menő vagy. Mi lenne, hogyha így egy kicsit megállnál, és ezt észrevennéd? Meg ugye a mentális betegség se egy olyan dolog, ami majd csak úgy, nem tudom, varázslatosan eltűnik.
Csak így.
Az csodálatos lenne, ha valaki ezt feltalálja.
Amúgy, nyilván ez is egy olyan kérdés, de most nyilván ez X-Men jutott eszembe, hogy...
Nyilván.
Meg nyilván az a Grace Klinika rész, amiben egy siket gyerek volt, aki egy hallókészülék segítségével tudott volna hallani, és hogy az Igen. egyik szülője ezt nem támogatta, mert hogy legyen ennek a közösségnek a része, meg Igen. hogy így nincsen velük semmi baj, hogy ők így születtek. Szóval nem vagyok feltétlenül biztos benne, hogy egy csettintésre azonnal mindannyian eltüntetnénk a mentális nehézségeinket.
Vannak napok, amikor igen.
Vannak napok, amikor igen, de hogy nyilván engem is rengeteg dologra megtanított. Szóval most azt mondom, hogy persze az lenne a legjobb, hogyha nem kéne ezzel élni, de hogyha tényleg ott lenne a lehetőség, hogy eltüntessem, akkor vajon mekkora részét tüntetném el, és mekkorát nem?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nekem szerintem például segített abban, hogy egy sokkal kevésbé seggfej emberré váljak. Azzal, hogy alázatra nevel, egyszerűen kénytelen vagy megtanulni, magadról gondoskodni, másokkal is empatikusabb leszel, mert tényleg fogalmat sincs, hogy mi mennek keresztül. És akkor a képmutatás lenne újjal mutogatni másokra, hogy hát figyelj, igen, na, szarnapod van, hát akkor senkit nem érdekel, mert neked hány szarnapod van, vagy bármi is történik. Ez most egy kicsit ilyen eltrippelős gondolat volt, de nekem nagyon sokat segített a mentális betegség abban, hogy szerintem egy jobb emberré váljak. És tudom, hogy ez ilyen nagyon mentális betegség promónak tűnik, de nem az.
De nem jó. Ne, hogyha felajánlja az élet, akkor ne feltétlenül vegyétek ezt meg.
Hubé.
Nem.
Igen.
Scam.
Igen. Egyszerűen, csak hogyha már adott ez a dolog, akkor ki lehet belőle hozni jót is.
És most annyira haragszom magamra, hogy ezt mondtam, hogy ne vegyék meg, hogy ez az egész egy szkem. Mert hogy ezzel is lehet, hogy valakiben azt erősítem, hogy ja, amúgy neki ez a probléma nem kell, szóval ő ki tudja magát húzni belőle.
Nagyon nehéz erről a témáról alapvetően beszélni, mert ugye egyrészt nyilvánosság előtt nagyon kevesen mesélnek erről valós megélésekkel, meg saját tapasztalatokkal, és attól függetlenül, hogy mi agendának betettük azt, hogy mi ezt destigmatizáljuk, mi is benne élünk folyamatosan, és nekünk is egy csomószor ott van az, hogy amúgy még én is stigmatizálom saját magamat.
Én folyamatosan csinálom, és ez az egyik én olyan dolog, amin dolgoznom kell évek óta, hogy egyáltalán ezt így komolyan vegyem, és amikor így publikusan beszélek róla, akkor mindig azonnal bekapcsol, hogy mennyi ember hallgatja ezt, aki amúgy is stigmatizálja, és hogy ők vissza tudják igazolni az én saját gondolataimat és zavarodottságomat azzal kapcsolatban, hogy ez most egy legit dolog-e valójában, vagy sem.
Igen, viszont a másik oldalon meg, akik küzdenek valamivel, vagy még nem tudják hivatalosan, hogy küzdenek valamivel, mekkora segítség, hogyha hallják, hogy egyébként mások is benne vannak ebbe, és másoknak is végig kell menniük azon az úton, amiről egyszerűen nem tudod azt mondani, hogy hát én most itt leültem, az cső. Nekem iszonyatosan sokat segített annó, hogy a Redditen kizárólag sikersztorikat olvastam azzal kapcsolatban, hogy valaki pánikbeteg, vagy valamilyen mentális betegsége van, és mondjuk a gyógyszerezésnek is sokat segített. Az volt az egyik fő kapaszkodóm a fény az alagút végén, mert amikor éppen 80 mellékhatással küzdesz, és tudod, hogy x hét múlva majd oda fogsz érni, de hát az eleje az tényleg taknyoncsúszás.
Amúgy én is volt, hogy felmentem és direkt a gyógyszeremmel kapcsolatban, főleg amikor nem volt jó a gyógyszerem, és váltottam is, hogy most mi a szar, és amikor úgy éreztem, hogy ez most minthogyha most így oké lenne, és így felmentem rákeresni, hogy tönkre fog-e menni a vesém tőle.
Jó, de ezekre rá kell keresni.
És azt találtam, hogy mennyi embernek mennyire sokat segített, akkor érted, ez még egy plusz placebo hatást is hozzátesz a tényleges hatáshoz. És ezt szerintem tök fontos így megjegyezni, hogy ha valaki ennek küzd, akkor egyrészt a pszichoterápia saját magában is rengeteget tud segíteni. Van, akinek a gyógyszeres kezelés segít sokat, és van, akinek a pszichoterápia plusz gyógyszer segít sokat. Szóval, hogy ez tökre egyedi, és mi itt, ahogy ülünk ketten, mi mind a ketten szedünk gyógyszert, igen, és egyáltalán nem tartjuk ezt egy ördögtől való dolognak, de valójában mindenkinek saját magának kell eldöntenie, hogy ezt az eszközt alkalmazza-e vagy sem a szakember segítségével.
Igen. És tök oké, hogyha nem, szóval igen, egyszerűen tényleg ez szerintem annyira egyedi, mint hogy ki milyen kajákat szeret, és nyilván nem ugyanaz a hasonlat, de az, hogy te mit tudsz elfogadni a saját kezelésednek, valószínűleg ez is a kulcsa annak, hogy te jobban legyél. Mert hogyha nagyon durván gyógyszer ellenes vagy, nem fogod tudni valahogy integrálni a saját életedbe.
Igen, az csak hátráltatni fog. Akár mondjuk, mint amikor elmentem terápiára is először, és azt mondta a terapeuta, hogy ő szeretné, hogyha heti kétszer járnék. Uh-huh. És én meg mondtam neki, hogy a heti kétszer az már annyi pénz és idő lenne, hogy folyamatosan rizentment lenne bennem a terápiával kapcsolatban, és hogy annak meg azért nincs értelme, mert akkor meg megint kontraproduktívak vagyunk.
Igen.
Szóval ez mindenkinek tök egyedi. A másik, amit mindenképp be akartam hozni, uh-huh, ezzel kapcsolatban, hogy így mondtad a Redditet, hogy mennyire csodálatos, amikor hasonló dolgon épp keresztül menő emberekkel tudsz kapcsolódni.
Ez így van.
És nekem is rengeteget segítettek fórumok, Facebook csoportok, amikor valamilyen nehézséggel küzdöttem. Ha nem is barátról van szó, vagy olyan emberről, akivel amúgy a valóságban találkoztál, hanem akár csak ilyen fórumokon, vagy ilyen helyen, amikor ebben a témában valakivel így meg tudod beszélni, hogy mi van veled, vagy el tudod olvasni másoknak a tapasztalatait. Az rengeteget segít, és tökre szeretem, hogy mi például olyan emberek vagyunk, akik az életben is megismertük egymást.
Igen.
És tudunk kapcsolódni ebben a témában, mert szerintem nagyon sokaknak nincs ilyen. És
főleg, nekik, hogy ugye stigmatizálva van a téma, tehát nem olyan könnyen teszed ki az asztalra, hogy amúgy srácok, itt ebben a társaságban tegye fel a kezét, aki mentális beteg.
Igen. Bár emlékszem, hogy nekünk a baráti társaságban egy pár évvel ezelőtt volt egy ilyen, amikor így mindenki kirakta, nekem is van, Ez olyan, mint amikor olvasom a sztorikat, hogy valaki ilyen nagy nehezen bevallja a barátainak, hogy ő amúgy antidepresszáns szed, és kiderül, hogy a 10 emberből 8 szed.
Igen.
Csak soha nem beszélünk róla.
Mert kényelmetlen. De milyen csodálatos ez, amikor lehet.
És akinek meg nincs ilyen ember az életében, annak is meg kell találni azokat akár azokat az online helyeket, ahol képes erről kommunikálni más emberekkel, vagy akár csak befogadni más embereknek a tapasztalatait. Mert nem mindenki olyan szerencsés, mint mi, ahogy így megtaláltuk egymást, és megoszthatjuk egymással, igen, hogy amúgy kurva szar minden.
Igen. És nagyon elvicceljük, de tényleg át tudunk menni ezért közösen a poklon.
Uh-huh. Abszolút.
Úgyhogy ezt így mindenkinek kívánom, hogy legyen egy ilyen ember az életében. Szerintem egyrészt azért a párnacsot a közösség is tök alkalmas arra, hogyha valakinek mondjuk ilyen nagy borulása van, akkor emberek ki tudjanak nyúlni segítségért, és tényleg az online fórumokon nagyon sok ember kiírja azt, hogy úristen, tudok azonosulni a sztoriddal, írjál DM-et, mert itt vagyok, átvészelem veled, vagy legalább írok pár pozitív szót, ami tényleg egy csomószor életet tud menteni.
Igen. Szó szerint egyébként. Nyilván az már nem a high functioning kategória, de azzal tök egyetértek, hogy amúgy a párnacsata az egy olyan hely lehet a csoport, meg a csetek, amiket imádok az utóbbi időben. Van közte direkt ilyen segítségkérős is, ahol nyilván bármivel kapcsolatban segítséget kérnek az emberek, szóval az, hogy a 3. kerületben tudtok-e jó fodrást?
Van-e valakinél 2 fölösleges tojás a 3. kerületben?
Körülbelül. De hogy ilyeneket is lehet, meg ott tényleg lehet egy közösséget találni, akik így elfogadóak ezzel kapcsolatban. Szóval aki ennek a podcastnek erre a pontjára már eljutott, az valószínűleg így oké azzal, hogy beszélgessen erről emberekkel, akár a saját dolgairól, akár hogyha jobban meg akarja érteni, hogy mások mind mennek keresztül, az annyira egy fantasztikus dolog. És nyilván egyébként a csoportban meg szoktak lenni anonim posztok, azt jobban szeretjük, hogyha nem valaki leírja 8 oldalban, hogy mi a konkrét problémája, hanem mondjuk kérdést és témát vet fel. De alapvetően szerintem ez egy olyan közösség, ahol lehet ezekről beszélni, meg érdemes, és tudnak az emberek találni olyan kapcsolódásokat, amik segíthetnek nekik.
Igen. Egyszerűen beszélni kell erről a dologról. Tehát látom azt, ahogy beszélgettünk, ugye most már másodjára, ahogy felvettük, hány olyan dolog van, amit még érzek, hogy formálódik bennem, de még idő neki, hogy egyáltalán ki tudjon jönni. Mert meg kell küzdeni magamban azzal, hogy ezeket igenis ki lehet mondani, ezekről lehet beszélni, és hogyha tényleg érdekel valakit az, hogy mi megy keresztül egy ilyen ember, az el tudja fogadni, be tudja fogadni, tud vele mit kezdeni.
És ez sokszor amúgy nehézséget is okoz nekünk, az, hogy mennyit és hogyan kommunikálunk róla, mert szerintem mind a kettőnkben benne van az, hogy most tök jó, hogy ebbe a podcast részben beszélgetünk róla, de hogy akár az Instánkon is többet beszélnénk róla. Tudom, hogy neked is folyamatosan a terveid között szerepel, hogy többet megmutass ebből, meg nekem is csak mindig ott mozog valami, ami így megakadályoz ebben, hogy ezt ki fogja látni, és hogyan fogja értelmezni, és hogy valójában erről, úristen, mekkorát korgott a gyomrom, vajon erről mennyire szabad beszélni, mit fognak hozzászólni az emberek, úristen, a gimis osztálytól
nagyon sebezhető állapot.
Igen.
Itt tényleg kitárod magadat, igen, és egy olyan szegmenséről beszélsz a személyiség, nem tudom, hogy a személyiséghez tartozó, de egy idő után beépül, ami nagyon sérülékeny.
Úgyhogy szerintem, amit az emberek tudnak tenni, az, hogyha sokat érdeklődnek és beszélnek erről a témáról, mert akkor minket is bátorít ez, hogy minél többet beszéljünk róla.
Ez így van. Hát, ha valaki ezzel jut, akinek pont erre van szüksége.
Igen. Úgyhogy léci, sok-sok lájkot küldjetek, meg sok-sok hozzászólást erre a podcast részre, mindenki hogy bátorítsatok minket, hogy meg tudjuk lépni ezeket a lépéseket.
Így van.
És folyamatosan elviccelem, de hogy valójában...
De lehet kérni dolgokat. Tehát igenis ki lehet tenni, és még hogyha el is trollkodod az egészet, akkor is ki lehet tenni azt, hogy nekem, srácok, erre van szükségem ahhoz, hogy jobban tudjak funkcionálni az életben. valójában ezeket kérhetnénk egymástól.
Hogyha nem akadályoznánk meg saját magunkat folyamatosan yes. ebben.
De azért ülünk itt, és tesszük ki közösen, hogy egy kicsit kevésbé fáj.
Igen, hogy közösen kérjük másoktól.
Igen.
Mert ketten már lassan a bolygó kapitányát is előhívhatjuk.
Yes.
Yes. Hát nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk ebben a részben.
Igen.
Adri, téged hol milyen módon találhatnak meg az emberek, és hol tudnak téged biztatni arra, hogy minél több dolgot megoszt ezzel kapcsolatban?
Az Instagramon az érzelmi IT oldal az enyém.
Sokat segít, ha a mikrofonban mondod ezt.
Szeretnétek hallani is, hogy hol tudtok engem elérni? Szóval az Instagramon az érzelmi IT oldal az enyém, ahol igyekszem minél többet beszélni a mentális betegségekről is, illetve hogy a pánikkal hogyan küzdök meg én, meg milyen információk szükségesek ahhoz, hogy egyáltalán értsük, hogy honnan indul ez az egész dolog. Ez az én fő csatornám. Aztán egyszer majd, hogyha Vikire elvesz, akkor a TikTokon megizítom az életemet, de azt hiszem, ez még idén egy kicsit így átalom.
No pressure.
Igen.
És hogyha szakmai szempontból szeretnének?
Akkor az érzelmiit.hu, vagy pedig a metorika.hu.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és ezt így bevállaltad, és kitetted. Ez nagyon sokat jelent.
Most nekem. Pedig megyek és megetetem Vikit, mert újra korgott a gyomra.
Ó, borzasztó, már egy ideje folyamatosan korog, nem tudom mennyire hallatszódik be. Köszönjük, hogy itt voltatok, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Nem mondtam el dolgokat, mint például, hogy ha csatlakozni szeretnétek a Párnacsata Facebook csoporthoz, akkor azt megtehetitek, Facebookon keressetek rá, hogy Párnacsata, és ki fogja adni, vagy hogyha e-mailt szeretnétek írni, akkor azt a párnacsatapodcast@gmail.com címen megtehetitek, és lesznek még dolgok.
És dolgok.
És dolgok. Sziasztok!